Nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a Lukács írása szerinti evangélium 7. részéből, az első 10 versből, eképpen. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bemenne Kapernaumba. Egy százdosnak a szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben vala. Az pedig, mikor hallott Jézus felé, hozzá küldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérék őt, mondván, méltó, hogy megted neki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát elméne velük, mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldé a százdos néhány jó barátját, ízenvén néki, Uram, ne párazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy. Vagy ha a másiknak, jöv el, eljöv. És ha szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket halván elcsodálkozik ő rajta. és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak. Mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy gondodban, ami kisebb és nagyobb nyomorúságaink megváltoztatására, hogy a lehetetlen ott, ahol te megjelensz, lehetségessé válik, de köszönjük azt is, hogy milyen különös, hogy mindig megváltozik a valóságról való gondolatunk, látásunk, amikor te megjelensz, mert felfedetnek a láthatatlan dolgok. Köszönjük, hogy magad elé hoztál bennünket, hogy halljuk a te igédet, hogy az igében úgy tudjunk hinni, hogy ráépítjük az életünket, hogy igazán váljon a mi életünkre nézve, hogy az ige megtartja azt. Így kérünk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, és mutasd meg, hogy mit akarsz mondani ezen a vasárnapon nekünk, egyen-egyenként személyesen. És munkálkodj a mi szívünkben, hogy mi engedelmesek legyünk, és megtartsuk mindazt, amit parancsolsz. Jézus nevébe kérünk, hallgass meg minket, édesatyánk. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igényét, ugye, amit hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 7. részéből, a 5. verstől a 13. igeképpen. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá kérvén őt. És ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondani ki Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százdos mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom az egyiknek, eredj el, és elmegy. És a másiknak, jössz te, és eljő. És az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt körülvevőknek, bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országába. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogoknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Foglaljuk. Mindig kiderül a mi világunkban valahogy, hogy a látszat mögött egy a látszattal talán ellentétes valóság van. Amikor Jézus Krisztus eljön erre a földre, mint világnak világossága, kiderül, hogy az ő jelenlétében másképp néz ki minden, mint ahogyan a sötétség világában eredetileg láttuk. Kiderül, hogy amit a világ bölcsnek nevez, bolondság. És kiderül, hogy amit a világ bolondságnak nevez, bölcsesség. Kiderül, semmi sem az, aminek látszik. Ugyanakkor, amikor Jézus megjelenik, akkor először az válik nyilvánvaló, hogy mindenki bemutatkozik, mutatja azt a látszat valóságot, amit annak gondol, hogy a valóság, a többiek nézik őt és látják, és mire a történet véget ér, kiderül, hogy mégsem úgy néz ki, ahogy az elején történt. Ahogy az elején látható volt, és ez az ige klasszikus példája annak, hogy a történet végére minden átpolarizálódik. Tehát az igazság fedetik fel, amikor Jézus Krisztus megjelenik. A relativizmusnak az igazsága annyi, hogy mindnyájan másképpen és más emberként nézzük ugyanazt, ezért mindnyájunkban más képet hagy. Másképp látunk, más gondolunk, mást beszélünk, azonban az már nem igaz, amifelől a relativizmus aztán a későbbiekben tovább megy, és ma nagyon tetszetős gondolatkör, hogy ezért nincs is abszolút igazság. Nem lehet azt mondani, hogy így igaz, vagy úgy igaz valami, csak azt mondhatjuk, hogy ők így látják, mi meg úgy látjuk. Amazok meg egészen másképp látják. Ez olyan, mintha keringott a felettünk, körülöttünk a bolygón körül a hold, és az egyik kockának látna, a másik háromszögnek, a harmadik meg gömbnek. És akkor lehetne arról vitát nyitni, hogy hát tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy gömb, mert ő kockának látja. A valóság az egy bizonyos dolog, ami mögötte áll annak, amit látunk. Teljesen mindegy, hogy ki minek látja azt a valóságot. Jézus Krisztus önmagáról azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazság, ott a görög nyelvben, amely képes kifejezni nagyon finom árnyalatokat is, azt olvashatjuk, hogy aletheia. Azt jelenti valóság, igazság. Tehát nem azt jelenti, hogy úgy igazság, mint hogy igaz vagy hamis, hanem az, hogy olyan igazság, ami azért igazság, mert valóság, mert létező valami. És egy olyan helyzetben hangzik el ez az üzenet, hogy van abszolút igazság, és ez Jézus maga, aki a valóság. Egy olyan helyzetben, egy olyan szituációban hangzik el ez az üzenet közöttünk, ami kísértetiesen hasonlít a 12. Zsoltárnak a valóságához. Nyilván nem jut mindjárt eszünkbe az összes igeverse, mert 12. Zsoltárban található, ezért felolvasnák belőle egy nagyon érdekes és tanulságos részletet. Így hangzik ez a Zsoltár. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a másiknak. Hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat beszél. Akik ezt mondják nyelvükkel, felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak. Ki lehetne Úr felettünk? A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr. Ismerős ez a világ, ahol nem számít az igazság, elég annyi, hogy jól kommunikáljuk a dolgokat, ahol azt gondolják sokan, hogy nagy sokaságot lehet vezetni a szavakkal, a gondolatokkal, és teljesen mindegy, hogy milyen valóság áll mögötte. A hazugságnak a világa, az elrejtés világa, a nyilvánvaló mögött, a nyilvánvaló különböző bűncselekmények mögött utána megjelenik az, hogy egyszer csak azt mondja valaki, hogy az nem úgy van, és nem úgy kell érteni, és nem úgy is mindennek magyaráz. Hihetetlen az a világ, amiben élünk. Tele van hazugsággal, és tényleg van egy különleges csoport, aki úgy gondolja, hogy hazugsággal lehet kormányozni az embereknek a gondolatait, meg lehet fogni őket, arra lehet vezetni, amelyre csak akarjuk, és senki sem lesz Úr felettünk. Azonban az Isten akkor is Isten, ha az ember így szól, kicsoda lehetne Úr felettünk. Különös dolog, de van egy kifejezés ebben a 12. Zsoltárban, ami nehezen érthető, mert egy régi magyar szó, nem használjuk már, ez a legott. Azt jelenti a legott, hogy hirtelen, azonnal, mint amikor valaki egyszer csak hirtelen fölpattan a székből. Ez egy egészen különös isteni hozzáállást jelent. Mert a király úgy is gondolkodhat, és úgy is válaszolhat egy kérdésre, egy kiáltásra, hogy azt mondja, gyere vissza holnap, holnap majd meghallgatlak. De azt is mondhatja, hogy gondolkodom a te ügyeden. Azt is mondhatja, hogy elküldöm az egyik szolgámat, majd ő eljár a te ügyedben. De a legott nem ezt jelenti. Az azt jelenti, hogy a király hirtelen fölpattan, és maga kezd intézkedni. Egy egészen más dolgot jelöl ez a picike kis szó, ami azt jelenti, hogy a király, vagyis az Isten, az Úr, a mindenség Ura fölpattan, és ő veszi kezébe személyesen a dolgokat. Erre mondta Ravasz László, hogy az, hogy Isten hogy dönt a történelem iránya felől, hogy dönt a dolgok felől, az az ő dolga, milyen eszközt választ. Mert amikor legott fölkelek, akkor hirtelen valósul meg valaki, valami. És lehet, hogy éppenséggel csak annyi az egész, hogy egy gyermekhang felkiált, a király mesztelen, és vége van a világnak. Ki tudja, mi a jövő, egy azonban biztos, hogy Isten Isten, és hogy Jézus Krisztusnál, aki az igazság, minden történet végére ki fog derülni, hogy a látszat mögött milyen valóság áll. Itt néhány ember belép egy történetbe Jézussal. És mindenki mutat valamilyen fajta látszatot, és legtöbbször kiderül, hogy az ellentéte a valóság. Ezért magi igény alapján öt ellentét pár fényében fogjuk megnézni, hogy mi a látszat mögötti valóság. Az első ellentét pár így szól. Lehetetlen és lehetséges. Aki ott a százados, ez a római centurió szót emel, az egy gutaütött ember, egy szolgája. Gutaütött, azaz agyvérzéses beteg. Az agyvérzést se régen, se a mai nap nem tudják gyógyítani az orvosok. Azt jelenti, hogy egy ér elpattan az agyban, és egy vérrög alakul ki, ami megnyomja az agyat, és valamilyen képességét elveszti az ember. Sokan lebénulnak félig, vagy teljesen, sérül a beszédközpontjuk, és valószínűleg nem sokáig élnek már, mert következik fog utána egy második agyvérzés, vagy egy harmadik. Nem tudjuk gyógyítani. Azt lehet mondani, hogy állapota az olyan, hogy változtatni rajta nem lehetséges. És mégis a százados hall Jézusról, és hisz. Hiszi azt, hogy van valaki, akinek a lehetséges mégis, vagy a lehetetlen mégis lehetséges. Jézus képes megváltoztatni a végérvényest, és lehetségessé tenni a lehetetlent. Ravasz László ezt így fogalmazta meg, a hit erőtere a lehetetlen. Milyen különös dolog ez, hogy amikor elérjük a lehetetlen határait magunk életébe, akkor ott megállunk, és azt mondjuk, hogy na innen nincs tovább. Bele kell törődni, ez már csak így van, változtatni rajta nem lehet, mit tehetnénk már mi itt, még az Isten sem tudja megváltoztatni ezt a végérvényes dolgot. És ebből a nagyon fontos és pontos megfogalmazásból a hit erőtere a lehetetlen kiderül, hogy Isten azért tár elénk lehetetlent, hogy megerősödjön a mi hitünk. Hogy különös dolog történik a lehetetlenbe, amikor belép az ember, erőterévé lesz a hitnek, ahol a hit szárnyalni képes, és valójában, valóságosan, egészen Istenhez tud eljutni. És meg tudja ragadni az Istennek a hatalmát. Néném jön a kérdés, mi az, ami neked lehetetlen? Mi az, amire már te mondtál olyat, hogy föladom? Mi az, amiben beletörődtél? Mi az, ahol az egyik szerettedbe törődtél bele az állapotába, a betegségébe, a nyomorúságába, abba, hogy nem változik meg az élete, vagy éppen a lelki világa? Mibe törődtél bele? Figyelj az üzenetre, amely azt mondja, Jézusnál lehetséges. De egyedül Jézusnál lehetséges, és sehol máshol. Egészen hozzá kell jutni hitáltal, mégpedig úgy, hogy teljes hittel kéri az ember Jézusnak a segítségét. A hívő emberek manapság túl sokat spekulálnak, valami álkegyesség színe alatt. Hogy szól ez a leggyakorabbi spekuláció? Úgy szól, hogy imádkoznak, kérnek az Istentől, és a végére oda vigyeztik azt, hogyha te úgy akarod. Mégpedig onnan tanultuk ezt a egészen félreértett dolgot, hogy Jézus Krisztus a Getsemánéban úgy imádkozik, hogy vedd el tőlem ezt a poharat, ha lehetséges, de mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg, mondja az ő atyának, Jézus Krisztus. Ez nagyon speciális helyzetben elhangzott imádság, ahol Jézus a haláltusáját vívja, előbb megvívja, mint a keresztre ment volna. A lényeges haláltusa az ott zajlik a Getsemánéba, ahol emberi természete nem tudja elviselni annak a gondolatát, amilyen halállal halni fog. És ez a gyötrődő emberi természet kiállt így fel ő benne, hogy azt mondja, hogy atyám, ha lehet, múljék el tőlem a pohár. És mivel tudja isteni természete, hogy az atyának a kifejezett akarat, hogy ezért küldte, hogy a keresztre menjen, ezért mondja, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Amikor azonban mi megyünk imádsággal Istenhez, kéréseinket elé terjesztjük, akkor nem tudjuk, mi az Isten akarata. De nem is kell, hogy kitaláljuk, hogy mi az Isten akarata. Nem is fogjuk kitalálni, hogy mi az Isten akarata. Nem szükséges spekulálni ezen. Egyetlen egy olyan embert nem látok a Bibliában, aki így megy oda hozzá. Úgy megy oda ember, hogy azt mondja Jézusnak, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemmel, de a kérés tekintetében egyértelműen elmondja, mit akar. Jézus mindig rá is kérdez, mit akarsz, hogy cselekedjek? A mi lehetőségünk, hatalmas nagy ajándék, lehetőségünk az, hogy mehetünk ő hozzá, és kérhetünk. Az ő lehetősége meg, hogy majd eldönti, hogy megadja-e. Mennek az Zebedeus fiaknak, fiak ügyében megy édesanyjuk oda hozzá, hogy Uram, add, hogy jobb és bal felől üljön az én két fiam. Majd, ha te országodba eljössz. És Jézus elmondja, hogy nem az én dolgom eldönteni, hogy jobb és bal felől üljenek. Aztán mond még más dolgot is, de lényegében úgy válaszol, hogy nem. Nem, nem adom meg ezt a kérést. Hagyjuk meg a lehetőséget neki, hogy ő döntse el, hogy melyik kérésre, hogy felel, és te csak kérj. Kérj méghozzá bátran. Aztán következő fogalompár, méltó és méltatlan. Lukács evangélium és Máté evangélium a más szögből, szemszögből írja le a történteket. Ne lepődjünk meg azon, hogy Lukácsnál nem is találkozik személyesen Jézussal a százados, hanem mindig küld valakit hozzá, és ne lepődjünk meg azon, hogy Máté mást ír, és láthatja úgy a százados, mint aki Jézussal beszél. Nincs itt semmiféle ellentmondás, ne legyen törés benned. Az ókorban halatlanul bevett dolog volt az, hogy ha én követet küldök valakihez, az eleve úgy szólal meg, mintha ő beszélne, aki a küldő volt. Számos ilyen nyomot lehet találni az Ószövetségben, amikor egy király elküld egy követet, és a követ mondja, így szól a király. Egy sereg ilyen eset volt. Így adja szájába, mintha ő lenne ott, és mutatja meg Máté a századost. Lukács pedig részletesebben és pontosabban leírja, hogy mi történt. Ezzel szemben Máté ír többet arról, hogy Jézus hogyan értékeli, hogyan leplezi le az ott szereplő embereket. Lukács arról beszél többet ugye, hogy miképp jut el a kérés Jézushoz, és elmondja, hogy ez a százados, ez az idegen római megkéri a zsidókat, a zsidók véneit, hogy járjanak közbe az ő szolgájáért Jézusnál. Így mondja a szöveg, hogy ezt mondják a vének, méltó, hogy megted neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Hogy is van ez? Sok jót tett nekünk, ezért megérdemli. Hogy most, amikor őkért teljesüljön a kívánsága. Ezt mondják tehát, méltó, hogy megted neki. És milyen furcsa ezt az értékelést, egyedül egy valaki nem fogadja el, és ez a valaki maga a százados. Legyen bár ez a beajánlás, kedves, szeretetteljes, mégsem ért vele egyet. Azt üzeni, nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj. Milyen félelmetes kontrasztva áll ez a két értékelés. Másképp értékeli önmagát, mint a zsidóknak a vénei, őt. Más a látása, mert tudja, hogy a dolgok nem úgy működnek, hogy adunk valamit Istennek, és aztán benyújtjuk érte a számlát. De sokan így gondolkodnak ma is. Engedelmeskedtem, Isten fizes. Add meg azt, ami jár az engedelmességért. Én úgy éltem, ahogy te akarod, akkor áldj meg. Valóban az Ószövetségben volt egy ilyen összefüggés, hogy ha az ember engedelmes, Isten megáldja. Ha az ember engedetlen, Isten szétkergeti. Így beszélt saját népével, hogy engedetlenek lesztek, hogyha idegen isteneket imádtak, szétkergetlek benneteket a népek közé. Be is teljesedett. És milyen különös, mégsem így működik az új szövetség, hanem a szívről beszél, nem forgatja ki így a gondolatokat, hogy ez valami olyasmi, mint amikor egy üzlet zajlik én és Isten közöttem, hogy én adtam neked, most te adj nekem. Bár milyen csodálatos és különleges Istenünk van, néha belemegy ebbe. De az mindig valahol egy átok. Néha megadja azt, ami jár. Csak utána el lehet mondani, amit Jézus mondott, elvettétek jutalmatokat. És odaátra már nem marad semmi. Ez is egy gondolkodás és hitvilág, és az is, ami a centurióban, a századosban van. Hogy lehetséges az, hogy erre a hatalmas igazságra, hogy Isten nem érdem szerint cselekszik velünk jót. Rájött ez az idegen, ez a százados, ez a római, Izrael vénéi pedig nem ismerik ezt az igazságot. Elképesztő dolog ám. Hova juthatott el ez az ember? És bár nagyhatalmú ember, mégis magát Istennel szemben kicsinek látja, míg Jézust nagynak. Azt mondja, nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj. Benne van természetesen ennek a, ebben a gondolatban, amit elmond, hogy nem vagyok méltó, az, ami a kor akkori szokásában ott volt, hogy zsidó ember nem tartózkodhatott pogánynak házába, mert tisztátalanná lesz ő is. Nem tartottak kapcsolatot, nem fogtak egymással kezet, és ez így van a mai napig is, az ortodox zsidók nem fognak kezet a pogányokkal, mert tisztátalanok a pogányok, és ezért mondja ez a százados, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az én házamba jöjj. Valóban méltó, mégiscsak ez az ember, de nem úgy, ahogyan beajánlották. Nem azért, mert zsinagógát épített, nem azért, mert kértek tőle, nem azért, mert szeretettel fordult, nem úgy, mint Pilátus, aki gyűlölte egész Júdeát. Zavarta a klíma, minden baja volt, egész nap fejfájás gyötörte, rosszul léte, környékezték, és úgy érezte, és úgy látta, hogy kikerült a létező legporosabb provinciába, a Római Birodalom háta mögé. Ő nem így látja, ő szereti ezeket az embereket, tanul tőlük, tanul a hitükből, és jól tanul a hitükből, úgy, hogy meg is haladja őket. Ezért valóban méltó, de nem úgy, ahogy beajánlották, hanem úgy, hogy méltó a hite, aztán méltó az alázata, méltó hitének kifejezése a gondolatai, és méltó a szeretete. Jézus hajlandó ő rajta segíteni. Aztán lehet mondani még tovább, bátor és bátortalan. Következő ellentétpár. Azt látjuk egy újabb fogalompárba illesztve a történetet, hogy a százados magára nézve bátortalan. Hát ez tulajdonképpen a legkomikusabb dolog lenne, hiszen katona. Hiszen nem is akármilyen katona. A mai századosok fel sem érhetnek egy római centurióval. Hatalomban, erőben, egyáltalán, hogy vezeti az egészet, és mennyi ember fölött diszponál. És mégis bátortalan. Még Jézushoz menni sem mer, csak üzen. Éppen az előbbiak miatt nem vagyok méltó. Mert talán tudja, hogy bűnös, vagy bűnös ember. Mert talán tudja, hogy kegyelemre szoruló ember, akinek az Isten csak kegyelmezhet, ha akar. Mert nem tartozik az Isten népe körébe, mert nincs semmi benne, ami alapján kérhet. Milyen különös? Zsidók vénei azt gondolják, őnála van valami, aminek alapján igenis lehet kérni, és elvárható a teljesítés. Ő pedig hogy nézi magát? Nincs semmi nálam, amiért kérhetnék. Bátortalan. A nagy katona ember bátortalan, önmagára nézve semmit nem hoz fel, hogy ezért vagy azért, kérle, tedd meg nekem. De nagyon bátor Jézusra nézve. Bátran elmondja a gondolatait, bátran elgondolja, hogy kicsoda Jézus. Mond egy csodálatos példabeszédet ezzel az egész igének a középpontjában, ez a csodálatos parabóla, amiben elmondja azt, hogy ő hogyan gondolkodik Jézusról. Erről szólnék, egy másik történetet hoznék ide kontrasztként. A kenyérszaporítás csodája után Jézus a túlpartra, a Genezáret tavának túlpartjára küldi a tanítványokat. Nem akarnak egyébként menni, de beparancsolja őket a hajóba, és elindulnak a tanítványok. Közben sötétedik, feltámad a szél, és hatalmas vihar lesz. És még le is írja ott a Szentírás egészen pontosan, hogy hány óra telik el, hosszú idő. Na most ezt az ugye nagyon nehezen viseli az ember. Amikor telik meg a hajó, hiába merem ki, nem megy előre, se hátra, visszamenni már nem lehet, előre menni nem lehet, a szél meg csak fúj, a hullámok meg csak becsapnak. És halálfélelemben vannak a tanítványok, és nem olyan valakik, akiknek első hajós útjuk lenne ez, hanem halászok, akik pontosan tudják, hogy mik a képességeik, és milyen veszélyben vannak. És Jézus nincs ott velük. Előtte pedig látták a kenyérszaporítást. Ott volt velük Jézus. Látták a csodát. És Jézus nincsen velük, és azt hiszik, itt fogunk meghalni. Aztán Jézus megjelenik a vizen járva, és belép a csónakba, és elül a vihar, és egy szempillantás alatt a túlparton vannak. Milyen különös? Jézus a távolban is úr, meg a közelben is úr. De ez a katona hitvallásában elmondja azt, amit a tanítványok nem voltak képesek hinni. Hogy ne gyere az én házamba, nem vagyok méltó rá, ne fárazd magad, hanem te olyan valaki vagy, aki csak szólsz, és úgy lesz. Az az ember a hitvallásból kiderül, hogy Istennek tartja Jézust. És nem is akármilyen Istennek, nem helyi Istennek. Rómaiak vitték a pici kis bálványaikat, és mindig lerakták valahova, és imádkoztak hozzá. Zsebre rakható isteneik voltak. Hanem ő úgy hiszi, hogy a távolban is Isten, és hatalmas Isten Jézus. Ezért a teológia úgy hívja, hogy analógia fidei. A hit analógiája, a hit párhuzama. Hogy látok valamilyen eseményt, és ebből eszembe jut az, hogy milyen Isten. Vannak tapasztalatai, és ebből eszembe jut, hogy na ilyen Isten, ha én elküldöm, mint centúria az én szolgámat, ott nincs appelláta, ott el fognak menni. És mondja, Isten ilyen. Ha ő elküldi a gyógyulást, akkor a gyógyulás jön, és nem számít a távolság. Bátor hinni Jézusban, és bátortalan hinni és alapozni önmagára. Élő hit és halott hit, a következő szemben álló pár. Láttuk a vének gondolatait, amelyek arról szólnak, hogy engedelmes élet után elvárható a jutalom. Aztán ismerjük Izrael vezetőinek akkori hitét, a törvény hitet. Amely valahogy úgy nézett ki, hogy Isten távol, itt hagyta nekünk a törvényt, nekünk épp elég ez. Legtöbbször az embereknél akkor és ott, ez egy nagyon kellemes, Isten nélküli vallással alakult át. Óriási viták voltak, mit mond itt, mit mondott az Isten a törvényben. Elemezgették, sőt, törvénykönyveket írtak rá. De az Istennel már nagyon-nagyon régóta nem volt kapcsolatuk. Nem úgy, mint Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, akik az élő hitnek az útján jártak. Aztán meg lehetne sorolni ezt a halott hitnek a körét, amely egy hatalmas kör, nagyon sok típusa van. Általánosságban való hit. Igen, Isten van, valaki van oda fönn. Vagy közelebb menve. Igen, a Bibliában arról van szó, hogy milyen Isten. De lehet szűrni bizonyos tanulságokat. Ezek a tanulságok jól jöhetnek, amikor az ember jár az ő útján. De azt nem képes az ilyen ember hinni, hogy Isten szól. Hogy Isten engem személyesen megszólíthat, hogy épp azért van leírva az összes történet, mert személyes találkozások vannak Istennel. És ha én komolyan veszem az ő szavát és ráépítem az életemet, akkor egy egészen különös élet jön létre. Általánosságban való hit. Aztán jó dolog a vallás, mert jóra nevelik az embereket. Bár ma ez egyre inkább kevéssé jellemző. Vagy kultúrkereszténység. Annyi mindent tesz a társadalomért, a kultúráért, a hit, az egyház, a vallás. Ilyen nagyszerű dolog ez. Mindegyikre egy jellemző, a törvény hittől egészen a kultúrkereszténységig, hogy nem jut el az élő Istenhez, ezért nem élő a hit. Ezzel szemben a centúrió nem általánosságban hisz, hanem konkrét ügyben. Konkrétan és valósággal hisz Jézusban, és kettős módon hisz. Két nagy eleme van az ő hitének, ez pedig hiszek abba, hogy hatalmas vagy, hogy képes vagy mindenre, mert Isten vagy, és hiszek abban is, hogy szeretsz engem. Mindig a kettő kell, hogy jellemezze a mi hitünket. Hogy bízunk és hiszünk Istennek a szeretetébe. Figyeld meg, hogy hol bizonytalanodsz el a kéréseidben. Mindig ott, hogy attól félsz, hogy Isten morcosan néz, hogy azt szeretné, hogy benne maradj egy kicsit még ebbe a nyomorúságba, mert nem bízol a szeretetébe. Ezért szoktuk azt mondani, hogy jó, de legyen úgy, ahogy te akarod. Ez a bizonyos bizonytalan vagyok, vagy mégse című gondolat, hogy akkor most mégis mit akarok én? Amikor valaki így közeledik Jézushoz, Jézus mindig rászól, mit akarsz, hogy cselekedjem? A centúrió nem általánosságban hisz, hanem konkrét ügyben, és hiszi egyszerre Jézus Isten, és hatalmas megcselekedni, és Jézus szeret. És vannak gondolatai, vannak jó képzettársításai, hite által lát. Nézzétek meg, hogy Jézus milyen példákat hoz. Nem úgy, mint a görög filozófusok, hogy belebonyolódnak bizonyos szavaknak a jelentésébe, és egyáltalán, hogy így van, és egzisztencia, és szubstancia, és eszencia, hanem Jézusnak számára az egész világmindenség úgy, ahogy van, egy transzparens. Azt mondja, kimegy a magvető vetni. És elmondja, milyen az Isten országa. Aztán itt van ez a százados. Elmondja a rövid kis történetét, hogy úgy van ez, hogy. És úgy van. Mert hisz, és ezért lát. És amit lát a világ, az számára nem csak a maga önmagában való jelentését hordozza, hogy ez, és ez pedig az, hanem egyszerre többet is ilyen beszél neki a világ Istenről. Igen, a hitnek ez egy fantasztikus mélysége, belső univerzuma, hogy látóvá teszi a lelket, és az ember tud gondolkodni, van mini gondolkodni, és gondolkodik is. És egy ilyen csodálatos képzett társítás jön létre, amit olvashattunk, hogy elmondja, hogy milyen vagy te, milyen a te hatalmad, milyen a te szereteted, egy példával a saját életéből. És egy különös ponthoz érünk, amikor Jézus, akiről azért úgy tudjuk, hogy Isten fia és mint Isten, azért előre lát mindent, belelát mindenkibe. Erre többször tanúbizonyságot is tesz Jézus, hogy elmondja azt, hogy ki mit gondol körülötte, és válaszol is rá, aki nem mondott szavakra. Aztán látjuk úgy, mint aki lecsendesíti a tengert, akinek engednek az elemek. Aztán látjuk úgy, mint akinek enged a halál, és kiadja Lázárt a négynapos halottságból, amikor már szaga van a halottnak, onnan jön vissza Lázár, Jézus szavára. Akiről így beszél az új szövetség, hogy ő benne, ő általa, és ő rá nézve teremtett Isten mindent. Aztán, akiről így beszél a hitvallásunk, tökéletes Isten és tökéletes ember. Milyen különös, legtöbbször úgy gondolkodunk Istenről, mint a görögök. Hogy Isten szemtelen, apatikus. Nincsenek érzelmei, nincsenek nem szenvedélyes, hanem szenvedélymentes éppenséggel. A görögök úgy gondolták, hogy az isteneik játszanak velük. Ha olyan kedvük van, jót tesznek. De egyszer csak fordul a gondolatuk, és az olimpuszi hűvös fényből elérkezik Nemezisz, és elpusztít mindenkit. Nekünk nem ilyen Istenünk van, hanem olyan Istenünk, aki meg tud indulni és könyörülni tud az ő gyermekein. Sőt, itt azt látjuk, hogy Jézus csodálkozik. Gondold meg! Tehát egy fantasztikusabb dolgot, hogy az Isten, aki mindent tud, aki tudta előre, hogy mit fog mondani, a centúrió képes csodálkozni. Elcsodálkozik, hogy milyen nagy hite van ennek az embernek, és elmondja, ilyen hitet még Izraelben sem találtam. Isten folytatja azzal, hogy sokan eljönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Izsákkal, Ábrahámmal, Jákobbal, mert ők hitben jártak. De ti mind kiszorultok innen, mert nem jártok hitben, hanem valami egészen másban jártok. Ezért innen jön a következő gondolatpár, amivel be is fogom fejezni. Idegen és otthon lévő. Kiderül, hogy a százados nem idegen, hanem nagyon is otthon van Isten gondolataiban és Isten körében. És kiderül, hogy az összes többi távol van mind Istentől. Nem otthon lévő, hanem Istennek idegen. Mert mással közelít, amivel az Isten nem akarja, hogy közelíts. Mert szívük máshol van, és nem bíznak meg az Istenben, a szeretetében, és nem úgy mennek Jézushoz, mert nem gondolják annak Jézust, akik. És elmondja, hogy kívül szorultok a mennyek országán, és ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Nem azért üdvözül, nem azért üdvösséges ennek az embernek a hite élete, mert ő pogány, és nem azért üdvözül valaki, mert zsidó. Egyetlen kritérium van. Hisz-e Jézus Krisztusban, az Isten fiában? Nincs több kritérium. De ez az egy van, mert egyedül hitáltal lehet Istenhez közeledni. Egyedül a hit az, amely megmozgatja Istennek a szívét és a kezét. És milyen csodálatos ennek a hitnek a leírása, és milyen csodálatos, hogy Jézus leleplez mindenkit puszta jelenlétével ebben a történetben. Mert kiderül, hogy a lehetség, lehetetlen lehetséges. Aztán kiderül, hogy a méltónak nevező méltatlan, akit meg méltónak neveznek, méltatlannak érzi magát, és mégis méltó. De nem ezért cselekszik Jézus, hanem mert szereti. Aztán kiderül az élő hit és a halott hit közötti különbség. És ebből kiderül az is, hogy aki idegennek volt gondolva, ő van otthon. És aki otthon érezte magát, egyszer csak kiszorul, és idegenné lesz. És kiderül, hogy az egész a hitnek a kérdése. Hiszel-e? Mersz-e olyan bátran hinni Jézusban, és kérni tőle, és hozzá közeledni? És nem lemondani a lehetetlen dolgokhoz, hanem hozzá vinni azokat. Mersz-e elég kicsinek látszani önmagad szemébe? Mersz-e érdem nélkülivé válni? Hogy az egyetlen érdem az legyen, hogy van benned hit, és ezzel Jézushoz mész. Bizony egy olyan utat ajánl a mai napon neked Isten, amelyre bátran rá kéne lépni. Amely csodálatos lehetőség, és azért iratta le az Isten a századosnak a történetét, hogy tanulj belőle, és hogy legyen analógia. De analógia visszafelé is. Mert a százados, ahogyan gondolkodott, ahogy hitte, ahogy élt, és ahogy Jézushoz ment, azt jelenti, ez ma is lehetséges neked. Élnék 1,5-2 millió ember ebben a városban, ahol mi élünk. De az Isten azt mondja, hogy most téged szólítalak meg, és most neked lehetséges erre az útra hatalmasan, erővel, bátorsággal belépni. Most te kérhetsz én tőlem. El nem ulaszd az időket, amelyeket most megnyitott számodra az Isten, hanem kérj és higgy. Mert aki kér, az mind kap, és a hit az, amely megmozgatja az Isten szívét és hatalmas jobbját. Úgy legyen, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy nálad a lehetetlen lehetséges. De köszönjük azt is, hogy a lehetetlen helyzetekbe azért engedsz, azért vezetsz be bennünket, hogy megtanuljunk hinni és a hitben szárnyalni. Köszönjük, hogy ma megint önmagadhoz hívsz és rendelsz bennünket, mégpedig úgy, hogy hozzuk, hogy parancsolat, hogy hozzuk a mi kéréseinket. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, hogy foglalkozunk mások gondjaival, szeressük egymást, és vigyük egymás gondjait, bajait, nyomorúságait, egyébként te hozzád Jézus Krisztus, ahol van megoldás. Megköszönjük a tanítást is, hogy elmondtad, azt akarod, hogy kérjünk, hogy ne gondolkodjunk, mi a te akaratod, majd eldöntötte, miképpen váltod valóra, vagy éppen mondasz nemet, hogyha rosszul kértünk. Köszönjük, hogy az új szövetségben máshol le van írva, hogy a Szentlélek segít kérnünk, hogy jól tudjunk kérni. Ezért bátorítsd meg, kérünk a mi szívünket, hogy tudjunk hozzád jönni, hogy keressük meg a mi lehetetlen dolgainkat, és vigyük te hozzád, hogy ott lehetségessé váljék. Köszönjük a hitnek a csodálatos univerzumát, amiben minden másképp működik. És köszönjük, hogy a te világosságodnál lelepleződik az is, milyenek vagyunk. Eltűnik a látszat, és kitetszik a valódi valóság. Így kérünk téged, hogy hadd menjünk tovább úgy, hogy engedünk a te parancsodnak abban, amiben egészen személyesen bennünket megszólítottál. Könyörgünk azért, hogy adj hűséget, az, hogy kitartsunk a mi utunkon, az, hogy megvalósítsuk mindazt, amit te parancsoltál, hogy megteremjük az engedelmesség gyümölcsét neked. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Mert aki kér, mind kap. Valaki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm azt. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.